Szeretettel köszöntelek benneteket. Nem lesz egyszerű, mert én egy más feladatra vállalkoztam. Ugyanis rengeteg kihívás van folyamatban, de talán a legnagyobb kihívás az én megközelítésemben, és ezt talán még azt is mondhatom, hogy országos sajátorvos úr is másképp látja, vagy más kollégák itt a teremben, akikkel többször erről már beszéltünk. Azt gondolom, hogy egy nagyon speciális helyzetbe értünk el az elmúlt időszakban, amikor úgy alakult körülöttünk a lehetőség, és rengeteget küzdött az országos feltorvos úr is, és természetesen próbáltuk támogatni ebben, hogy egy új helyzet alakuljon ki az állatorvosi közösség előtt. És ennek az egyik legnagyobb kérdése, hogy állategészségügy vagy élelmiszerlánc biztonság. Persze a kettő egyik a másikba bekapcsolható, vagy lehet azt mondani, hogy az egyik a másiknak a része, de azt gondolom, hogy ez például egy sarkalatos pont, és egy kicsit provokatív előadásként arra akarom felhívni a figyelmet, hogy nem szabad szűken gondolkodni az állatorvosi hivatásban. Miért is gondolom ezt? Ugye alapvetően azt gondolom, hogy közelítsük meg onnét a kérdést, hogy minden az étkező asztalon dől el. Mert minden élelmiszer miatt van. Szerintem az előadás során erre többször ki fogok térni, de ha onnét közelítjük meg, hogy az evolúció maga egy, mondjuk az élő világnak egy szaporodó felületén tud kialakulni, és mondjuk tudott eljutni az emberhez, de a szaporodáshoz étel kell. Az étel a másik oldaláról pedig azt nézzük, hogy az ember nem tud meglenni a táplálék nélkül, és ez olyan szempontból igaz a három nap, hogy ugye élelmiszernek minősül a víz is. Tehát az is élelmiszer, attól függetlenül, hogy egy egyszerű élelmiszer. És ezt, hogyha megpróbálom képben megjeleníteni, akkor amit az előbb is mondtam, hogy minden az étkező asztal körül forog, és ott dől el, erre talán ez a legjobb kép. És hát nem azt akarom mondani, hogy természetesen a sült csirkét kell majd visszaidézni a vizsgán, de mégis egy étkező asztal. És ugye azért az étkezésnek is van egy kultúrája, ami folyamatosan fejlődik velünk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy lételemünk, az élelmiszer, és az állatorvos ebben egy jelentős szerepet tölt be, hiszen ha az élelmiszerlánc biztonságot nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, kb. Három részre bontható. Van maga az élelmiszer előtti stádium az élelmiszerláncban, van maga az élelmiszer, vagy maga az étkezés, ugye ha ennek tudatformáló, társadalomépítő, szociális vagy érzelmi oldalát nézzük, nagyon fontos, hogy az az táplálékot hogy veszi magához az ember, de ez azért túlmutat azért a hatósági feladatokon, de erre nyitott ember azt gondolom, hogy megtalálja nálunk a munkakörét is, másnak ki kell találni magának előtte, de meg lesz. És ugye minden az, ami az élelmiszer után van, és ez egy ciklikusságban nagyon erősen megjelenik, és ebben van döntő szerepe az állatorvosnak, hogy ezt a ciklikusságot tudja. Tehát minden mindennel összefügg, ahogy szokták mondani, de a fókuszban, ha az élelmiszert állítjuk, akkor sokkal tisztább kép lesz a jövőt tekintve is. Úgyhogy alapvetően ugye az élelmiszer fogalom, azt jogszabály is rögzíti. Volt olyan fórum, ahol azt mondtam, hogy ugye a hivatalnak minden ellenőrzési feladatába tartozik, amit az ember a szájába vesz. Most ezt rosszul értették, de azért az igaz, hogy minden élelmiszer, mind az élelmiszer, amit megeszünk. És ezt az Európai Uniós jogszabály is rögzíti, és itt már van egy érdekes, hogy mondjam, szociális vagy hagyományokkal övezett történet. Tehát amit a kínai megeszik, azt nem tekintjük feltétlenül élelmiszernek. Na most, amikor a kínai, mondjuk Európai Unióban állampolgárságot kap, akkor azért ezek a szabályok érdekesen alakulnak, mert hogy úgy szól, hogy tényleg, ami emberi fogyasztásra kerülhet. Tehát ugye itt most nagyon durván megfogalmazva, rengeteg olyan élelmiszer fog a közeljövőben előkerülni, és kihívásként új élelmiszerként, amivel nem is számoltunk. De ugyanígy Afrikát, ugye mi a Nébiben kollégáim segítségével, ha minden igaz élelmiszerláncban, hogy mondjam, termelt rovarból volt étkezés is, vagy hát próba evés, nem tudom, Sarota beszéltés róla? De beszéltés róla előadása? Nem. Tehát, hogy a Nébisnek, mint új élelmiszernél, ez is kihívás jelentett, hogy megnéztük, hogy mi mit gondolunk róla fogyasztás tekintetében, és hát az a többszörös vélemény jött vissza, hogy egyelőre mi nem pártolnánk ennek az erősítését. De például egy ilyen egyszerű történet előjött nagyon régen, hogy a kínai közösség nagyon szeretne kacsatojás fogyasztást, a hazai előállítást, ugye itt van ilyen 100 napos kacsatojás. Na most az üzem, ha létezik, akkor a hatóságnak ellenőriznie kell. De most kit kötelez a vezetője azt, hogy a 100 napos kacsatojást megkóstolja? Nem akarja. Tehát azért nagyon, nagyon oda kell figyelni, a fogalomba tényleg minden belefér. És azt látni kell, hogy a világban nagyon-nagyon bő a fogyasztói szokás, és ez a fogyasztói szokás különbség nagyon hamar meg fog érkezni hozzánk. Viszont mégis azt gondolom, hogy a feladat, vagy a mögötte lévő hatósági történetnek a kiszélesedését is okozza, ha ilyen látószögből nézzük meg, hogy mi is az az élelmiszer, és mit kell klasszikus értelemben, vagy bővített értelemben néznünk. Ugye van egy másik aspektus, hogy otthon a háztartásban lévő élelmiszer kezelést, felhasználást, ne találtán, hogy milyen asztalon fogyasszák és hogyan, azt nem a hatóság ellenőrzi, ez egy negatív kép, tudom, de oda nem terjed ki a hatóság feladata. Pontosabban a feladata úgy terjed ki, amit fel is írtam, hogy igazából az információ megosztással tudjuk fejleszteni. Tehát a tudás átadással, majd a végén erre lesznek is példák, hogy hogyan próbáljuk a mindennapok asztalához odavinni ezt a tudást. Kíváncsi is leszek, hogy ti hogy álltok ezzel, de azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy a mindennapoknak ez egy alaptudománya kellene, hogy legyen az élelmiszerbiztonság. És majd az előadásom vége fele az is kiderül, hogy ezért az állatorvoslás egy alaptudomány. És hát az iparban ennél azért összetettebb, mert a tudás mellett jogszabályok is vannak, és ennek van egy kivetülése a hatóság. Ha nagyon elrémíteni akarlak benneteket, akkor ugye az élelmiszerjog gyűjteményt vezetik a kollégáim. A jelen pillanatban csak arról szól ez a jogszabálygyűjtemény, a 94 oldalon keresztül, hogy felsorolja azokat a jogszabályokat, meg a jogszabály címét, ami az élelmiszer területén használni kell. Tehát nem a jogszabály tartalma van 94 oldalon, hanem a címei és mondjuk a hivatkozási linkjei vannak 94 oldal felsorolva. Takarmánybiztonságból ez sokkal rövidebb, csak pár 10 oldal, de az ezen felül van. Tehát egy hatalmas jogszabályi környezet is mindenféleképpen, és azt gondolom, hogy még nem vagyunk a végén. Évekkel ezelőtt egyszer egy telefonhívást kapcsoltak ugye a kolléganők. A telefonon kérdezték, hogy hát hogy lehetne Magyarországon rovar tartalmazó nyalókát forgalmazni. Hát mondom, ez nagyon jó, de hát igazából kinek szeretnének? Hát gyerekeknek szeretnének rovar tartalmunk. Hát mondom, nagyon meg kell azt fontolni, hogy a műanyag miből készül a rovarbában. Hát nem. És mondom, miért akar akkor fogja? Hát skorpió lenne a nyalók a közepén. Tehát ez 2007-2008 körül volt, már akkor előkerült ez a történet, tehát ahogy látjuk a világot, egyre közelebb kerül a dolog hozzánk, ezért ez nagyon fontos. Ha megnézzük, hogy mi van az élelmiszer, mint kész táplálék, amit elfogyasztunk az előtt, ugye a talajvédelem, vetőmagszaporítóanyag. Itt a GMO kérdése egy sarkalatos pont lett, hiszen a Magyarország földjében GMO-s növényeket nem lehet elvetni, ezért a hatóság a vetőmag felügyeleten keresztül ezt is ellenőrzi. Az uniós jogszabály ennél sokkal nyitottabb, és ebben azért van konfliktus, hogy hogyan kezelhető ez. Azt nem lehet mondani, hogy az élelmiszerek vagy takarmányok nem tartalmazhatnak GMO-s eredetű részeket. Sajnos ezt az Európai Uniós jogszabályok megengedik, a megfelelő engedélyek és feltüntetések mellett, de Magyarország kitarta mellett, hogy GMO-mentes mezőgazdaságot alakítson ki, legalábbis a szántóföld tekintetében mindenképpen. Ugye az élelmiszer, vadászat, halászat, erdészet is, nekem hivatalvezetőként ugye egy nagy hivatalt kell egybetartani, maga a hivatal kb. Egy majdnem 14 milliárd forintos költségvetéssel 1200 fő kollega dolgozik benne, nagyrészt laboratóriummal, hatósági felületen. Ehhez már most állami Kft. Is segít a feladatok ellátásában, de mindig ezt a nagy hivatalt ugye nézőpont tekintetében össze kell tartani, és az élelmiszerlánc egyébként nem csak nevében, hanem tényleg feladatában is összetartó erő a hivatalon belül, viszont az erdészet mindig kivonták magukat ez alól, hiszen hát ők nem az élelmiszerlánc része. Na most, ha azért alaposan megnézzük az erdészetet is, ugye az erdő, mint élő közeg, az mégis az élelmiszerlánc része, hiszen a vad, ami megnő ott, vagy táplálkozik az erdőben, az mégis a vadászat után bekerül az élelmiszerláncba, hiszen elfogyasztásra kerül. Akkor is, ha a vadász maga eszi meg, meg akkor is, hogyha ezt értékesítik, és úgy kerül kereskedelembe. De ha így nézzük, a hatóság feladatköre még a fa tányérok, fa evő eszközökre is kiterjed, mert hiszen az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok is a hivatal ellenőrzési jogkörében bizonyos laboratóriumi vizsgálatokkal együtt a feladatunk. Tehát ha így nézzük, akkor a faanyag önmagában nem a hivatalnak az élelmiszerlánc része, de ez már csak egy csekély rész. Az erdőfelület ugyanígy adja a gombákat, vagy a vadon termett gyümölcsöket. Tehát azt gondolom, hogy maga az erdély művelés, az erdészet ilyen megközelítése az élelmiszerlánc része. Tehát talán a vadászatot, halászatot nem is kell tovább ecsetelni. A növényvédelem, ebbe a növényvédőszer engedélyezést, vagy növényegészségügye, élelmiszer vagy takarmány, ez mindig kérdés, ugye egy szántóföldi gabona esetén ez sok esetben még nem eldöntött kérdés, hogy mifelé fogja a gazda értékesíteni, de itt is raktári kártevőktől, ezekkel való védekezéssel, állattenyésztés, állategészségügy, az állategészségügy készítmények engedélyezése, a vágóit, halüzem, vadhús feldolgozóüzem, húsvizsgálat vagy fogyaszthatósági döntés, ugye ez mind az élelmiszer előtti folyamat, és nagyon fontos, hogy én szerintem meg kell azt érteni, hogy természetesen van egy nagyon formalizált húsvizsgálati metodika. Jogszabály le is írja, hogy mit kell áttapintani, mit kell bevágni, és hogyan kell a húsvizsgálatot elvégezni. Ez minden állatfajnál, minden korcsoportnál egy kicsit más. De ami a lényeg, hogy a fogyaszthatósági döntés az nem csak abból áll, amit magad előtt fogsz látni, hanem minden információ, ami rendelkezésedre áll, és minden gyanúd. Tehát az az összetettség, amit itt felvázoltunk, az igenis meg kell, hogy jelenjen a döntésben, hiszen nem korhonctani megállapítást kell tenned, hanem azt kell eldöntened, hogy az az állati test, ami a vágóidon levágásra került, abban a higiéniai környezetben, avval az egészségi állapotban, és a hozzá kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumokkal mindennel együtt fogyasztható-e, vagy sem. Ugye itt például bizonyos monitoringok esetén, ha például nehéz fém tartalmat állapítanák meg, akkor az állati testekben, akkor el kéne rendelni egy-egy területnek mondjuk a belszerveit, a létmáj vesék fogyaszthatóságát meg kell akadályozni azon a területen, de ettől az állati test például fogyasztható. Ez réz, meg azt hiszem cink, egyéb magas tartalma esetén van ilyen típusú intézkedés is, hogy maga az egész állati test önmagában, tehát a ketté kell bontani, és van, ami fogyasztható, van, ami nem. És ez részinformáció, tehát ez területi korláttal és kihirdetett információként kell, hogy megjelenjen. De természetesen a kistermelő, élelmiszerellátó, élelmiszerkereskedelmi, vendéglátás, közétkeztetés, ez mind a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalban feladat, ezeknek a hatósági ellenőrzésének a elemzése, új módszerek kidolgozása és a megyei kormányhivatalokban dolgozó kollégák feladatvégzésének az ellenőrzése. Azt nem tudom, hogy mire államvizsgáztok ebben milyen típusú eltolódások lesznek, biztos, hogy lesznek, de ettől függetlenül az állatorvosi feladatkörhöz mindez hozzátartozik. Ugye, amiről most beszélek, az például egy visszatekintésben úgy látható, Bognár doktor még messzebbre is visszatekint, de hogy 1983-ban az állategészségi szolgálatot és akkor az élelmiszerhigiéniai szolgálatot talán 83-ban kötötték egyben, és akkor az lett, hogy az állatorvosok megkapták az élelmiszermérnököket, és ettől kezdve együtt dolgoztak egy hatósági feladatként. Természetesen akkor is meg volt a különállás, hogy az addig különálló hivatalok hogyan osztották föl, de az állatorvos lett ennek a hivatalnak a vezetése. És azt gondolom, hogy azóta is az élelmiszer központi szerepkörében mindig is állatorvosi vezetés volt. Majd erről is még egy pár szót beszélek. És remélem, hogy ezt meg is tudjuk tartani. Ez egyébként rajtatok múlik, mert ha felkészültök rá, akkor be lehet tölteni ezt a teret. És minden, ami az élelmiszer után van, ugye ez is az élelmiszerláncot befolyásolja. Az állati eredetű melléktermék kérdése. Ugye régen az állati eredetű fehérjéket lehetett etetni szabadon az állatfajokkal. Utána az angliai BSE járvány kitörésén kapcsán akkor felülvizsgálták ezt az állati fehérje visszaejtetési metodikát, és most állatfaji különbségekkel lehet visszaejtetni. Szerintem egyébként azt lehet mondani, hogy mind a két történet, maga a korlátozás is sajnos nem csak szakmai történet volt, hanem volt egy pánik, és valószínűleg volt egy nagyfokú gazdasági érdek arra, hogy ezt túlfújják abban a pillanatban. Majd ezt követően a fehérjeltetés betiltása is sajnos gazdasági érdekek mentén is dől el az Unióban, hogy lehet vagy nem. Innentől kezdve a szakmai felkészültségnél csak odáig érdemes belevetni magunkat, hogy mindig próbáljuk a legtökéletesebb szakmai tudással megindokolni a nézőpontunkat. Hiszen bizonyos, ha az angliai BSE járvány avval összefüggő humán megbetegedések igazak lennének, akkor most Anglia egyszerűen lassan kivalás szélén kéne, hogy legyen a humán oldalról, hiszen annyira nagyfokú volt a fogyasztás akkor a marhahúsból, és a félelmek fele nem igazolódott be, mégis a rendszer fenntartja magát. De ha nézzük, ugye a kedvenc állat, amire az előbb azért burkoltan kitértem, fogyasztói szokás okán, van egy másik történet, ugye a ló kérdése. Alapvetően magyar szokás szerint azért lovat fogyasztunk, még akkor is, ha sokan ezen esetleg meglepődnek, tehát hogy Magyarországon is létezik lóvágás. De például Angliában ez egy nagyfokú erkölcsi kérdés lett, amikor kiderült, hogy marhahús helyett lóhúst kapott az angol fogyasztó. És ugye milyen furcsa az élet, hogy addig nagyon küzdöttünk az Unióval, hogy a hamisítást kockázatnak kezelje, itt mi sajtok esetén vetettük ezt fel, hogyha egy vállalkozó megtéveszti a hatóságot azzal, hogy mit tesz az adott élelmiszerbe, tehát nem tej eredetű zsírt tesz, hanem növényi zsíradékot tesz mondjuk egy sarknak tűnő tárgyba, akkor alapvetően biztonsági kérdés is felmerül, mert miért higgye el azt a hatóság, hogy amit nem mondott, azt majd utólag, majd azt mondja, hogy az élelmiszer eredetű növényi zsír volt, tehát teljesen rendben van az élelmiszer. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a vállalkozót meg kell büntetni, ha nem hibaként került bele, akkor mindenféleképpen a legszigorúbban biztonságként kell kezelni. Az angolok, hogy ezt áthidalják, a marhahúsos, lóbotrányos történetben ugye egyből kockázatra fordították, hogy volt-e kezelve az állat, ezt kell ellenőrizni. Természetesen a vizsgálatok ezt nem igazolták, hogy ez ennyire egyértelmű legyen. Viszont az is érdekes volt, hogy több tagországban előkerült az, hogy mindenütt valamilyen típusú keveredés a marha és a lóhús között volt, különböző százalékokban, de azért többször előkerült. És ugye nagyon fontos, hogy mi kerül vissza az élelmiszerláncba, vagy mit tekintünk élelmiszerláncnak. A rovart már említettem, de a másik ilyen történet, ami kevésbé biztos, hogy szem előtt van, ez a horgász-csali kérdés, hogy a kukacokat, mondjuk a légylárvákat, nyüveket, hol milyen közegben nevelik, azt ugye felhasználja nagy mértékben a horgász horgászatra, és abból a tóból mások esetleg ugyanúgy halászlejét készítenek a megfogott halból. Tehát, hogy itt rengeteg nem tervezett, tehát nem biztos, hogy az, aki a csalit vagy az etetőanyagot felhasználja, gondol arra, hogy más ugyanazt a halat megeszi, amit ő visszaenged. Mert ugye itt a horgászati szokások is eltérnek. Ezért például már az is érdekes, hogy egy horgászcsalit ilyen felületen állítanak elő. Lehet. Ugye az élelmiszernél mi a fontos? Ha megnézzük, ugye addig, amíg a mennyiség nem biztosított, addig igazából nincs biztonsági kérdés, mert első oldalon a mennyiséget kell biztosítani. Természetesen itt is előjön az, hogy szűk élelmiszer mennyiség után egy túlfogyasztás és pazarlás, vagy egy túlevés, és utána tehát nagy testsúly elérése is benne van a pakliban, mert ugye élelmiszert nem dobunk ki, és ha az embernek gyerekei vannak, akkor sok nem kidobandó élelmiszer keletkezik esetleg. És van biztonság a következő lépés, amikor a biztonság megteremtődik, akkor ugye a minőségnél tartunk, azt lehet mondani, hogy most nagy részt Európában, hogy egy élelmiszer minőségi, talán verseny, vagy az élelmiszer minősége van terítéken. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ez ma van, bármilyen olyan helyzetbe állhat, amikor ebbe egy visszaugrás van, és megint az állatorvos szerepe kerül elő, mert a lehető legtöbb tudással az állatorvos fog rendelkezni, még ha ezt nem is hiszitek most még el. Ugye a létfontosságú létesítményekről az Ákos is, vagy a kritikus infrastruktúráról is Ákos is beszélt, én is fogok pár szót mondani, ugye a biztonság kérdése egy érdekes dolog. Ez egy napkitörésről talált kép. Alapvetően például egy napkitörés, amit ugye előre körülbelül egy órával tudunk egyelőre detektálni, az bizonyos amerikai kutatások szerint akár a 20-as évek végére ilyen 15%-os valószínűséggel bekövetkezhet, és hogyha ez a föld felé irányul és olyan erejű, akkor akár elektromos áram kimaradást okozhat. Amerikai transformátor és egyéb állapotok szerint akár több hónapra is. Ebben a helyzetben megint egy új helyzet áll elő. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy rengeteg alkalmazkodás kell természetesen. Ezt nem azt akarom mondani, hogy erre kell készülni, de azért ebben rengeteg elkényelmesedésünk van, hogy nem készülünk fel. Tehát, hogyha csak otthonra gondoltok, vagy netán a koleszban, nem tudom, hogy kinek van zseblámpája, és ki tudná mondjuk egy 72 óráig, tehát ki tárol be 72 óráig mondjuk vizet egy átmeneti, akár téli áramszünet esetén. De például ennyire egyszerű, ahogy nem készülünk fel ezekre a dolgokra, hogy nekem is rá kellett jönni, hogy most a szolgálati lakásban, ahol lakom, minden árammal működik. Tehát, hogyha az áram megszűnik, akkor nincs fűtés, nincs semmi, nincs világítás, nincs fűtés. És innentől kezdve ez egy kritikus elem mindenféleképpen. A létfontosságú, vagy kritikus infrastruktúra, itt egy kicsit gondba vagyunk, mert az átfordítás során a magyar jogszabályban létfontosságúként jelent meg, nem kritikus infrastruktúraként. A létfontosságúnál az a baj, hogy a szóból eredeztető megfogalmazás, az, hogy mit lehet, tehát amit lehet pótolni az európai vagy bárhonnét kívülről, az nem létfontosságú. Az a létfontosságú, amit nem lehet pótolni. A kritikus ennél egy kicsit összetettebb fogalom, és azt gondolom, hogy a létfontosságú is nézőpont kérdése, mert amikor Európa ugyanabban a problémában van, akkor nem biztos, hogy mi leszünk az első, akiket kisegít. Az én személyes példám az volt, hogy amikor a német dioxin botrány volt, ott is hozzáteszem, hogy gépzsír került az állati takarmányba, tehát hogy az élelmiszerlánc mennyire összetett és mennyire sok veszélyre kell készülnünk, az tényleg itt van előttünk. Dioxin botrány esetén Európa elkezdte vizsgálni a dioxint, mi is vizsgáltunk, van rá kapacitásunk, ezután is lesz. A legszűkebb keresztmetszet szerintetek mi volt? Az a szerelő, aki Európában egy személy, aki az összes gépszerelés mellé, mint legnagyobb tudó, ki van rendelve. Minden országban volt egy ugye helyi képviselő, de az nem tudta megoldani gondot. És nem a dioxin vizsgálati gép, vagy annak a kapacitása volt a legszűkebb keresztmetszet, hanem a felturbózott vizsgálatok mögött az az egy gépszerelő, aki az Európában biztosította a gép magasfokú szerelését, és nekünk is a régi gépet kellett beüzemelni átmenetileg. Tehát a HACCP-t azt fogalomként nem tudom, hogy tudjátok-e már, használtátok-e már, de a lényeg az, hogy ez is, ugye mint sok minden, vagy az állami kutatásból, vagy az űrtechnikából kerül elő, ne talán a hadászatból, a haditudományokból. Ugye a HACCP is onnét került elő. A legegyszerűbb megfogalmazás szerint, ugye, ha rájöttek arra, hogy hatalmas pénz belőlve az űrkutatásba, ha oda nem biztonságos élelmiszert visznek föl, akkor az egy olyan kiesés, és mondjuk egy kezelhetetlen plusz teher, amit meg kell akadályozni. Viszont ha minden egyes legyártott élelmiszert megvizsgálnak, akkor nincs mit felvinni. Hiszen ha minden tubus élelmiszert megvizsgálnak, megszúrnak és mikrobiológiai mintát vesznek belőle, nem lehet. Tehát lényegében a folyamatot kell felügyelni, kritikus pontokat kell keresni, és azokon kell a beavatkozást megtenni. Ez egy bevett gyakorlat, élelmiszer, takarmány is minden területen már működik, viszont ez egy normál üzemnél ad megoldásokat, tehát a normál élelmiszer alapanyaggal, esetleg a hozzáadott anyagokkal kapcsolatos biztonsági kérdésekre kell, hogy válaszoljon. A nem normál üzemi biztonsága nem készült föl, se a vállalkozó oldal, és most őszintén a hatósági oldal is. Bár elkezdtük mielőtt a migránsválság elindult, de egyre nagyobb hangsúly adódik arra, hogy képesek legyünk beavatkozni, amit az Ákos is említett. Ugye alapvetően én azért két részre osztanám, nem biztos, hogy mindig terrorizmusról kell beszélnünk. Ma már azért azt látni kell, hogy egy sértett ember is nagy károkat tud okozni egy vállalkozónak, nem csak azért, hogy az összes hatóságnál feljelenti, és minden hatóság kivonul, ezért nincs mozgástere vagy élettere egy kisebb vállalkozónak, hanem azért is, mert akár ő maga tud esetleg ártani. Tehát vannak azok a típusú nagy tartályok, nagy, gyors fogyasztású élelmiszerek, tej, víz, ezeknél bármilyen vegyszert, tehát hogy nem is kell, hogy biológiai aktív legyen, vegyszert bekerül, az igenis, például egy sav, igenis nagy kárt tud okozni rossz indulatúan, és hát a terrorizmusról és egyébről arról már beszéltek. Ugye a élelmiszerek tekintetében a legnagyobb veszélyességi pont az, amit gyorsan fogyasztanak, nagy kitettséggel, és szinte el is fogyasszák nap, mint nap. Tehát, hogy az ásványvíz, tej és minden ilyen élelmiszer tud az elsődleges célpont lenni a terrorizmus tekintetében. És hogy miért az állatorvos, vagy miért kell nektek ebben foglalkozni, és miért az élelmiszerlánc biztonsága? Hát maga a tanulmányok során a lehető legtöbbet fogjátok megtanulni, nem most a fakultáció két órájában, hanem ezt követően mind a mezőgazdaság, mind az élővilág, és közte az állatvilág és az ember vonatkozásában is rengeteg tudományt tudtok magatokba szívni. Ez egy azonnali tudást, nagy lexikális, de azonnali tudást ad, és igazából az állatorvos bármely tevékenysége, akár a kis állatpraxis, akár a sebészet, akár a gazdasági haszonállat, egy azonnali döntéshozatalon alapszik. Mindig meg kell hozni a döntést. Ugye ez tudsz-e segítséget kérni, vagy nem, az a helyzettől függ, de folyamatos döntéshozatalban van az ember. Lehet, hogy a többi szakma is ugyanezt el tudná mondani magára. Ugye ennyire azért vagyunk részrehajlóak, hogy ezt a legnagyobb mértékben magunknak tudjuk. És természetesen eszközök vannak, fertőtlenítéshez értünk, munkaruha van, tehát egy járványos helyzet kezelésében talán az állatorvos a legnagyobb tudással és lehetőséggel tud beavatkozni. Hát amit kezdünk elveszíteni, az sajnos ez a hely, a helyismeret, ez arra vonatkozik, hogy sajnos ma már az állatorvosi szolgáltatás és minden mögött kezdenek a nagyon kicsik kiszorulni, tehát hogy az olyan állattartóhoz nem megy ki az állatorvos, aki messze van, amelyiknek kevés állata van, amelyiknek nem éri meg, és ezért egyre kevesebb információnk van a tényleges helyzetről. Amit valószínűleg az előző előadásokban is hallottatok, ugye sokkal fontosabb, ugye az adatról beszélt Ákos, én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb azt a tudást összeszedni, hogy az adatokat tudni kell elemezni. Ő ezt hálózatkutatás oldaláról, vagy azokra vetítette ki, de én is azt gondolom, hogy adatot rengeteg, most már alapvetően rengeteg eszközt tud szolgáltatni, annak a helyes értelmezése és felhasználása nagyon fontos. Kémia, biokémia, humán, én azt gondolom, rengeteg olyan tantárgy van előttetek, szándékunk szerint majd ebbe is próbálunk beavatkozni, az egyetem kéri is, hogy segítsünk, ami segítheti azt, hogy az élelmiszer lánc összefüggéseink mögött sokkal hasznosabb, akár kémiai, biokémiai, de minden területen, anatómiai területen is, az élelmiszer lánc oldaláról is lássátok a dolgot, hogy ne legyen, vagy még több legyen a hasznos tudás, ne legyen elvesztegetett tudás. Maga az érdeklődést ebben az időszakban tudjátok kinyitni, hogyha ezekkel felvértezzétek magatokat, akkor sokkal nagyobb helyzetben lesztek az élelmiszerlánc területén. Igen. A holisztikus tudásnak egyből egy szimbóluma, ami itt van előttünk, a Kenta úr, amit ugye a 125 éves állatorvos hatósági feladatok mögött van, az egyetem jelenlegi dékánja, egy táncos lábú elnök van ott, mert egész jól sikerült a felvételjén keresztlépésben, és a, hát az előző országos főállatóros Kardemán Ender doktor az, aki felavattuk együtt ezt a jelképet. Azt gondolom, hogy ez tényleg megtestesíti azt a helyet, amit én, amiről most beszélek, hogy az állatorvos az élelmiszerláncnak egy döntő szerepe kell, hogy legyen. Általában a húsvizsgálat miatt, vagy a húsvizsgálat a fogyasztatósági döntések miatt azt mondjuk, hogy az élelmiszerlánc közepén van az állatorvoslás. Én ennél merészebb akarok lenni. Most is állatorvos vezetés alatt van ezek a szakterületek. Ez egy kicsit csalókakép, mert a fönt az élelmiszerlánc felügyeleti szervi feladatok az egész hivatal feladatának a 90%-át kiteszi, és az összes 80%, az összes többi pedig sokkal kisebb terület, de ami bizonyos helyzetekben érdekes tud lenni, hogy a borászati és pánika ellenőrzési hatóság is mi vagyunk. Mit teszünk mi a holnap érdekében? Ugye a hatósági munkát teljesen át kellett értékelnünk. Alapvetően 2007-ben, amikor a hivatal előtt szervezete megalapult, akkor mindenki ellenőrként érkezett meg, az állatorvosok döntő többsége is. Ez az évek során teljesen átalakult, hiszen más szemléletet kell bevinnünk a hatósági munkába. Leginkább magunk átalakítását kezdtük el, és át kell alakulni, hiszen a társadalom számára a vásárlók, az élelmiszervásárlók, letán az otthoni élelmiszerfogyasztók, éppen a mondjuk a vasárnapi ebédet fogyasztók számára, akkor tudunk hasznosak lenni, ha egy ügyfélbarát, de hiteles hatósági feladatkört felveszünk. Itt rengeteg oldalági képességet kell felvennünk, vagy ha sikerül, akkor jó, ha nem, akkor megkeressük rá az alkalmas személyt, mert hogy ez nem volt a klasszikus hatósági feladatkörben a kommunikáció, a sajtó. Az megint egy új felület, nem beszélve az újabb kommunikációs felületekről, erről szerintem Sarolta beszélt, hogy ez egy kihívás. Tehát az, hogy itt elvégzi valaki az ember, és utána ne tudományos szakemberként el tudja mondani azt, ami a fogyasztóra tartozik, ami az ő lényegét érinti, hát ez egy kihívás. Ahogy látom, hogy pár ember, ez már kihívás, a mai nap is, elnézést érte, hogy ilyen hosszúak vagyunk. A kockázatkezelés és reagálás erősítés, a fekete gazdaság elleni oktatás, képzés, szemléletformás, kutatás, innováció, erről beszélt az Ákos. Konyhasziget az egyik ilyen felületünk, ahol megpróbálunk eljutni a fogyasztóhoz. Erről többet is beszéltél? Akkor légy. A Supermenta ugyanígy egy olyan felület, ami egy új megközelítése annak, hogy hogyan tud hasznos információkat átadni. És ugyanígy nagyon fontos szerintem a gyerekek, és most kivételesen nem rátok gondolok, és hát nem is tekintelek gyereknek benneteket, hanem már akár az én 3 és 6 éves fiaim, akik nagy kihívás, hogy ne csak a kedvenc csokoládét egyék meg, hanem ténylegesen tudatosan épüljön. Ugye kapásból egy olyan problémakör előadódik, hogy az egyik fiam az például csak a párizsit önmagában eszi meg, és kenyeret nem eszik hozzá. Most előkerült, hogy egyen kenyeret, és mindig azt szoktam mondani a feleségem, nézd rám, én ettem kenyeret gyerekként, és ilyen lettem. Tehát az, hogy mikor, hogy mit szok meg táplálkozás, étkezés kultúrában az ember, az a családon múlik. Ugye nagyon-nagyon hangsúlyozzák most már az első 1000 napot a gyerek életében, és ebben már a pocakban töltött időszakot, az anyai pocakban töltött időszakot is beleérték, hogy ez határozza meg az ember étkezését, vagy a későbbi étkezési kultúráját, és minden, tehát ezt a legtágabb értelembe véve. És azt gondolom, hogy a gyerekekhez ezért kell eljutni, ugye ez két célpont, mert egy részről közvetlen gyerek, másik célpont pedig a gyereken keresztül a család. Ugye, ahogy a kocsit is néha a reklámok a gyerekeknek is szólnak, hogy átadják ezt a tudást, vagy a bizonytalan szülők esetén a gyerek majd eldönti, hogy melyik színűt kell megvenni, de ez igaz itt is, hogy rengeteg információval tud tovább menni, és ez egy picit rátok is olyan szempontból vonatkozik, hogy a mostani felfokozott egyetemi évek alatt is az étkezés az egy fontos elem. Még akkor is, ha nem mindenki minden percben erre gondoltok, hogy ennek a hagyományai kultúráján érdemes megtartani. Tehát, hogy ez nem csak egy táplálékfelvétel, hanem ez minden együtt, szerintem. És hogy mit kell tenni a holnapért, és milyen feladat vár előttetek, itt az egyetemen belül is, akár még végigértek. Tehát fejlődni kell, ugye ez nem csak érdemes, hanem képesnek is kell fejlődni. Tehát képesnek kell lenni, hogy fejlődjünk. Ugye ezt a kis utalást kevesen értik, itt talán kollégák sem figyelték, hogy az előadást a régi Nébihes felületen kezdtem, és ugye ki volt adva az új, és kvázi én vagyok az elnök, tehát az újat még nem fogadtam el, úgyhogy emeltek nincs új arculatunk, de hát a változás elért, mert azt gondolom, hogy igenis képesnek kell lennünk változni. Minden egyes embernek meg kell változni. És én azt gondolom, hogy amit el kell fogadtatnom, holnap például a Tudományos Akadémiának, az Állatorvosi Bizottságán is, az állatorvos tudományos kollégáknak akarom ugyanezt az előadást egyébként elmondani, hogy igenis meg kell érteni, hogy az állatorvos tudomány akkor hozzuk helyzetben, ha az élelmiszerlánc élére újra előre tesszük. Tehát az a lényeg, hogy minden állatorvos igenis az élelmiszerlánc legteljesebb tudója, és ha erre ti készültök is, és tanultok is, nyitottak vagytok azokra az oldalágakra. Ugye alapvetően rengeteg olyan feladat van, ami eszközökről szól, mit kell megrendelni, hogy kell működtetni. Rengeteg tudás veszett el, és ezt be kell pótolnom nekem is vezetőként, hogy egy növényegészségügyi kérdésben is fent tudjam tartani az élelmiszerlánc biztonságnak a vonulatát, mondjuk így, vagy azt a különbségtételt meg tudjam tenni, hogy mi a fontosabb az élelmiszerlánc tekintetében, vagy a hivatal tekintetében. És én azt gondolom, hogy az élelmiszerláncban elfoglalt szerepünket, az élére való törésünket, és ennek az ott létünknek a rögzítését, újra rögzítését, ez igenis az egyetem feladata, természetesen ti feladatotok, hogy tanuljatok, az egyetemi az, hogy megadja ezt a lehetőséget, és szerintem élni kell vele, mert a kisállatpraxistól kezdve a gazdasági haszonállatig minden visszaadt az élelmiszerláncra, akár csak most ha így nézzük, akkor kisállaton keresztül, a csatornán keresztül, a vízen keresztül, az öntözésen keresztül, lehet, hogy ugyanaz a féreghajtó visszakerül az élelmiszerláncba, amit kisállat felé adtatok oda, de ez a környezeti összetettség és körforgás, ez visszahozhatja akár az élelmiszer tekintetében. Ugye például az az E. coli járványnak a beazonosított oldalán a csíra került elő, a görög széna magcsíra, és úgy tűnik, hogy ott humán fekáliával szennyeződhetett a termeltetés helyén. Mivel megjött az országos feltorvos úr, két percben össze kell foglalnom a hátralévő dolgokat, hogy ne húzzam az időt nektek sem. Gyakorlati fél év, gyakorlati óra, bármire nyitottak vagyunk. Gyakorlati fél évet intézzük is, de bármire nyitottak vagyunk, ha ti szeretnétek klubot alakítani, élelmiszerlánc biztonsági klubot, erre is nyitottak vagyunk. Ha főzni akartok megtanulni, erre is nyitottak vagyunk. Sok mindenre nyitottak vagyunk, hogy megérezzétek az összetettségét ennek. Természetesen nyári gyakorlatot is adunk. Az ösztöndíj egyelőre nem fordta ki magát, jelenleg pénzügyileg nem tudom, látom a helyét, de már egy TDK vagy PHD dolgozathoz simán megvan a felületünk, bármit ki lehet találni, rengeteg ember van, tehát tényleg 1000 400 ember van, akit meg lehet kérdezni, hogy tud-e segíteni nektek. Természetesen be segítünk, nem közvetlenül nektek kell megszólítani. De innentől kezdve azt gondolom, hogy avval tudtok segíteni, ha ötletekkel jöttök. Mi is megpróbálunk ötletelni ezen a területen is, de lehet, hogy a mi szándékunk az sokkal szegényesebb, mint ami nektek kinyílt. Kutatás pályázatok, erről Ákos beszélt, ugye, vagy részben beszélt, hogy milyen fontos. Rengeteg új terület van, rengeteg olyan területet betöltenek állatorvosok nekünk, az informatikai fejlesztés oldalán állatorvos van, ugye a sajtó oldaláról állatorvos van, még a szakmapolitikai oldalt is állatorvos van, tehát rengeteg állatorvos van. Bár hozzáteszem, hogy amikor most jöttek a tüntetők, úgy hirtelen meglepődtünk, hogy kezelő állatorvos nincs a hivatalban, de azt azért megoldottuk. Ugye voltak a marhák felhajtva nálunk, és úgy felvetődött, hogy mi van, ha ott lesz rosszul az egyik marha, mit fogunk tenni. Ennyi állatorvossal körülvéve. Ráadásul, hogy én állok az ajtóban, és akkor nekem kéne valamit a töltőben összehoznom ebben. Na, és a gyakorlati fél év nálunk eltölthető. Az Ádi is fogad, ugye a korboncolási vagy boncolási gyakorlatokra hallgatókat, benneteket fogadunk, és ugyanúgy, ahogy eddig is, az állategészségi igazgatás és élelmiszer higiéniai gyakorlati fél év közvetlen nálunk is eltölthető. Én azt gondolom, hogy a színességünket tudjuk bemutatni, és azon dolgozunk, hogy ez a színesség, ez elfogadható érdemjegy legyen a másik oldal. Néha ebben azért vannak küzdelmeink. Erről szerintem úgy is átnézitek még az előadásokat a közzététel után, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én is itt maradok, és akkor inkább, ha szünetet tartunk, vagy nem tartunk kell.
5 perc. Technikai szünet.
Technikai szünet, és akkor utána Bognár doktor, de ha kérdés lesz, itt maradok, a végén fel lehet lenni, és lehet kérdezni.